Sziasztok, Fruzsi vagyok.
Sziasztok, én pedig Ildi. A Válasz az Egyensúly podcastet hallgatjátok, ahol test, lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból.
Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Válasz az Egyensúly podcast mai adásában. A mai adásunkban ismét egy tabunak számító témával készültünk nektek, ami nem más, mint a menstruáció, és az ehhez szorosan kapcsolódó nőiség és női energiák. Aki a téma feldolgozásában segítségünkre lesz, Kornhofer Tünde, anajanői jogaoktató és jogaterapeuta. Üdvözlünk, Tünde!
Sziasztok!
A menstruáció ugyebár meghatározó élmény a nővé válás folyamata során. Sajnos nagyon sok lány nincs erre megfelelően felkészítve, tabu témának számít, sokan félreinformáltak is, éppen ezért bizonytalanságban élnek. Kevés lány tanul erről az iskolában. A legtöbb tanár általában átugorja a témát, mert túlságosan zavarba ejtőnek találja. Így a lányok nem kérdeznek, mert úgy azt tanulták meg igazából, hogy szégyen érdeklődést mutatni testük ezen működése iránt. Így a legtöbb lány jobb esetben az édesanyjától tanul a menstruációra, akik szintén a legtöbb esetben vagy félreinformáltak, vagy nem jelentkeznek megfelelő tájékozottsággal ezzel a területen. Fontos erről beszélnünk, hiszen egy nő életében átlagosan akár 7-8 évet is igénybe vehet a menstruáció, attól függően, hogy hány napos ciklusokkal rendelkezik. Szóval ebben szeretnénk kicsit segíteni nektek, hogy jobban megértsük testünk működésének ezen folyamatát. Szóval szerintem bele is vághatunk. Első körben, Tünde, akkor arra szeretnélek kérni, hogy mutatkozz be, mit is kell rólad tudni, és az első kérdésem az az lenne, hogy szerinted miért gondolod fontosnak, hogy beszéljünk erről a témáról?
53 éves vagyok, sajnos már nem menstruálok, bár ha most menstruálnék, egészen máshogyan tenném. 4 gyermeket hoztam a világra, közülük az egyik lány, és az iránta érzett tiszteletből is elkezdtem a témával kicsit behatóbban foglalkozni, annál is inkább, mert én magam hát ilyen hiányos felvilágosítást kaptam ebben a témában, és amikor megszületett a 4. kisfiam, akkor fordult egy nagyot a világ körülöttem, elkezdett nagyon-nagyon érdekelni, hogy mitől nő a nő, annál is inkább, mert az ő születésével együtt a méhemet is eltávolították egy életmentő műtét során, és kíváncsi voltam arra, hogy most ez mit jelent, hogy én nő maradok-e attól, hogy van szervem, vagy nincs. Egyébként első körben borzasztóan örültem ennek a ténynek, hiszen a kívánt gyermekszám megvolt, akkor nem menstruálok többé, nincs ez a C-szó itt minden hónapban, ugyanakkor meg a női örömöket ugyanolyan kellemesen tudom élvezni, és akkor egyszer csak megkérdezte tőlem valaki, hogyha őt kasztrálnak, nem biztos, hogy ennyire lelkes lenne, na, és akkor így összeomlott a világ körülöttem, és mindennél jobban elkezdett érdekelni, hogy most én tényleg kasztrált vagyok, illetve mitől nő a nő. Tehát a menstruáció megélését, jó megélését azért tartom fontosnak már ezzel a mai fejemmel, mert most már tudom, hogy ez egy olyan természetes pihenő ideje a nőnek. Egy második méregtelenítés, egy második máj az életünkben, és ennek a jó megélése a női erőnk része. És hogyha elvágom magam, megfosztom magam ezen állapottól, vagy ennek a természetes megélésétől, akkor a női erőm jó részétől fosztom meg magam.
Uh-huh. Nagyon érdekes dolgokat mondasz egyébként, és most egy kicsit királtott a hidegettől, amit mondtál ezzel a kasztrálásos dologgal. Azért ez egy kicsit tapintatlan volt, hogy valaki ez így állt hozzá, vagy ilyen megközelítésben, és egyáltalán, na mindegy, szóval hogy számomra ez egy ilyen nagyon durva visszajelzés, az én irányomban történik ez a visszajelzés, szóval ehhez képest nagyon jól élted meg olyan szempontból, hogy elkezdenek utána menni, de hát nyilván gondolom, hogy attól még nő marad a nő egyértelműen, tehát nem ez a meghatározó alapja.
Tabuk nélkül beszélünk, hogy én se gondoltam, hogy ilyen erősen fogok indítani, úgyhogy ez engem is meglepett, mert nem ezt tudtam le magamnak a papírra.
Igen, ez született. Most igen. Igen, az elején már hideg kirázás, igen.
Igen, de most gondolhatod, hogy tényleg mindennél jobban elkezdett érdekelni, hogy mi ez az egész folyamat, mit veszítettem. Veszítettem egyáltalán azzal, hogy én 40 éves korom óta nem menstruálok, és hogy elkezdtem azt figyelni, hogy így én hogyan tudom megélni a nőiességemet, hogy nincsenek ilyen látható ciklusaim, mint amilyen a többi nőnek van, illetve hogy a menopauzát, ugye egy petefészek azért bennmaradt, tehát annak a hormonális működése azért akadálytalan volt, de Hát elkezdtem irigyelni, hogy mások menstruálnak. Már ezt nem gondoltam volna, mert ugye addig olyan macera volt ez az egész történet.
Igen, egyébként nem az átlag nő azt gondolná, hogy ez macera, úgyhogy
És akkor úgy
igen.
voltam, most képzeld el, hogy tényleg, hogy nincs szükség most már arra, hogy bármikor húszodnával, meg egyáltalán, és hogy miért is kezdtem el sajnálni. Hát azért, mert hogy nagyon kézzelfogható és látható jele van annak, hogy vissza kell húzódni. Tehát a menstruáció egyszerűen csak erről szól, hogy egy kicsit húzódj vissza, lassulj le, méregtelenít a szervezeted, élvezd ezt a folyamatot már, amennyire a méregtelenítés lehet, mert ugye hát nyilván akkor az jön ki, ami ott menet közben lerakódott. Én a mai eszemmel, ugye nekem ilyen extra méregtelenítéseket kellett végezni a 14 év alatt, hogy a szervezetem kellőképpen tudja kiüríteni a fölöslegeket, ami nektek meg gyárilag megadatik itt a menstruáció alatt. Én meg itt böjtölhettem, meg ilyen tisztítókúra, olyan tisztítókúra, szauna, izzasztó, kunyhó, ilyesmi. Egyébként a menopauzában pont az izzadás lesz a második máj, tehát amikor már nem menstruálunk, akkor más csatornán próbál megszabadulni a szervezet. Hát annál is inkább, mert ti azért jóval több toxint kaptatok, vagy kaptok, mint amit én kaptam még annak idején, és hogy hihetetlenül megnő a jelentősége most egy jó menstruációnak, amikor tényleg alaposan el tud távozni a fölösleg. Én biztos vagyok benne, hogy régen ez nem volt ilyen hosszú folyamat, hogy 4 nap, meg 5 nap, mert hogy vélhetőleg nem volt annyi minden elengedni valója egy nőnek, mint amennyi most van, és praktikusan a szervezet képes hamar megszabadulni egy kisebb méregmennyiségtől, és mióta ezt nagyon behatóan vizsgáljuk, észrevettük azt, hogyha egy nő tud a ciklusának megfelelően létezni és élni, tehát egy jó ritmusban, ovuláció alatt, társaságban lenni, szeretkezni, menstruáció alatt visszahúzódni, akkor csökken a vérzés mennyisége, intenzitása és az ideje is. És ez egészen elképesztő, hogy mennyire reagál a szervezet arra, ahogyan élünk. Úgyhogy a menstruáció a női erőnek egy nagyon-nagyon fontos része, a visszahúzódó minősége, ami egy nagyon komoly figyelmeztetés arra, hogy most pont bejött az ideje arra, hogy egy kicsit lelassíts, visszahúzódj, mert most tudsz töltekezni. És egy energiahiányos állapot. Mindenképpen, minden társadalom egyébként megtámogatta ezt a folyamatot. Van, aki azt mondta, hogy annyira energiahiányos ilyenkor a nő, hogy bármihez nyúl, azt az energiát, ami abban van, magához szippantja. Mondjuk főz egy jó levest, akkor a leves energiája a nőben landol, nem a levesben. És akkor ezzel is elkezdtünk kísérletezni, képzeld el, tehát én semmit nem hiszek el, nézzük meg. És kaptam ilyen visszajelzéseket. Ugye, sőt, én magam, akinek nincsen látható menstruációja, de van visszahúzódó fázisa az én lényemnek is. Ugye van egy nagyon szenzitív kisfiam, és képes volt azt mondani, hogy anya, ez a spenót nem olyan. És mondom, ne, de decire ugyanannyit teszek bele mindenbe, de komolyan. Azt mondja, hogy nem, anya, ez nem olyan. Aztán volt olyan, hogy nem tudtam főzni, megállt az ajtóban, én úgy bánatosan ránéztem, hogy Gyurikám, nincsen ebéd, rám néz, azt mondja, hát anyám, jobb is, jobb is.
Ez egyébként nagyon, nagyon, bocsánat, nagyon érdekes, amiket mondasz, de hogy szerintem a nőknek szerintem a 95%-a nem éli át a menstruációt. És most nem magamhoz akarok általánosítani, mert tapasztalni, én azért eléggé spirituális vagyok, és nyitott vagyok a dolgokra, de igazából magának a menstruációnak, és sosem mentem úgy utána igazán, hogy mit is kellene csinálni. Azt tudom, hogy rendkívül szenvedek, és hogy telnek az évek, és egyre inkább szorosan ragaszkodom a görcsös dolgainak, annál inkább szorít ez a dolog is, tehát hogy érzem, hogy itt valami nem jó, sok minden szempontból, de hogy... Egyébként szerinted mi számít egy egészséges menstruációnak? Mi az, amire azt mondható, hogy egy egészséges? Mert ezzel nagyon, nagyon sokan szenvedünk különböző panaszokkal, valakinek elhúzódik a menstruáció, valakinek kimarad hónapokig, itt vannak ugyebár a fogamzásgátlók, meg a hormonális dolgok, minden befolyásol mindent. Hogy hogyan lehet egy egészséges menstruációs állapotba belekerülni, mi számít egyáltalán egészségesnek, hogyha van ilyen, és hogyan tudjuk csökkenteni a fájdalmainkat, hogyha vannak? Tehát ezt tudjuk csökkenteni, mondjuk természetes dolgokkal? Most lehet, hogy túl sok kérdést tettem fel egyszerre, csak minden is érdekel a témával kapcsolatban.
És ez tényleg nagyon fontos kérdés, mert hogy mi azt tapasztaljuk, hogy abszolút lehet változtatni a menstruációs cikluson, sőt, magától is képes változni, mondjuk, ha elvonulunk nők 5 napra, hihetetlen módon meg tudnak változni a menstruációk, van, akinek hamarabb megjön, vagy tovább tart, hol ciklust vált a menstruációja, van, akinek fájdalmasan szokott megjönni, de valahogy egy női közösségben könnyen meg tud érkezni. És elkezdtük azt vizsgálni, hogy mi lehet ennek a hátterében, mi lehet ennek az oka. A normalitással kapcsolatban az a véleményem, hogy borzasztó egyedi, hogy kinek milyen ciklus az, ami Tehát először is akkor tisztázzuk, hogy a menstruáció az a második máj, tehát a méregtelenítésünknek az eszköze. A test természetes módon méregtelenít a kiválasztórendszerrel, de hogyha túl nagy a mennyisége a méreganyagoknak, akkor olyan szervrendszerekbe pakolja plusz mérgeket, ami nem életfontosságú. Például ilyennek tartja az ivarrendszert, mondjuk a méhünket, vagy pedig az ízületeket. És ott halmozza fel a toxint. Tehát én azt gondolnám normális menstruációnak, ami mondjuk olyan, mint egy normális vizelet, vagy ugye a másik végtermék, hogy van egy állaga, van egy jellegzet, egy szaga, de nem bűzös, könnyen ürül, és egy olyan egészséges mértékben van jelen, vagy 2 nap, 3 nap, de ismerek olyan nőt, aki 1 nap alatt képes kiüríteni hát a méhébe.
Ilyenről már én is hallottam, hihetetlen.
Igen, elképesztő. És hogy teljesen egészségesnek érzi magát, nincsen szüksége többre, mondjuk olyan körülmények között is tud élni, teljesen természetes erdőben, és hát szóval ilyen kis idilli helyen. Tehát én biztos vagyok benne, hogyha most menstruálnék, akkor ugyanúgy, mint ahogy a vizeletemmel teszem, hogy én mindig megnézem, hogyha van színe, van szaga, akkor iszom még egy pohár vizet, mert valószínű valami fölsűrűsödött, és nem tud úgy távozni a toxin, ahogy lehetne. És a menstruáció is csak egy tiszta kép arról, hogy hogyan élted az előző ciklusodat. És lehet,
ez az életmódhoz kapcsolódik.
Az életmód, igen. És stresszes időszakod van, nézd meg, mi van a betéten. Darabos, alvat, ragacsos, nehezen mozduló. Lehet, hogy pont ilyen volt az egész hónapod. Vagy ömlik belőled a vér, mert folyik el az életerő, már mindenki az én véremet szívja, már elegem van, meghalok, kész, végem. Adjatok békén.
Hú, ez mennyire igaz egyébként. Ezt tanítani nézd kellene meg a lányoknak.
Hát most tanítjuk. Hát aki hallja, szerintem elkezdi majd vizsgálni.
Nagyon
hát,
remélem.
Tudod, az állatok is mindig megnézik, hogy mi a végtermék. Mert az tiszta kép, az őszinte, az nem tud téged becsapni. Te magadat nagyon jól tudod ködösíteni, meg becsapni magadat. De ami belőled kijön, a tested nagyon őszinte. És hát így tudod rendezni a ciklusodat, hogy mondjuk, hogy jó legyen ránézni. Hogy a betéten ugye a testednek a bársonya legyen ott, ugye az a belső nyálkahártyája a méhnek, ami táplált volna egy új életed, de mivel nem érkezett meg az a biológiai útmód, egyszerűen távozik, mert olyan gazdag a tested, hogy jövő hónapban ugyanezt a luxus létre tudja állítani. Nem fogja elrakni a fagyasztóba, jó lesz ez majd, hát, ha megtenünk a jövő hónapban, vagy mit tudom én, tehát se teszed el a szendvicset, ha nem jön el a vendég, hanem akkor megeszitek, aztán majd következő hónapban csinálsz. Mert hihetetlen gazdag a mi szervezetünk, és képzeld el, hogy ez a menstruációs vél, ez annyira életgazdag, tehát hogy ásványi anyagok, olyan dolgok vannak benne, amik tényleg egy új életet táplál. Hát akkor erre, ha ránézek, akkor ezt kellene belőle éreznem, és nem az, hogy úristen, mi ez a undormány itt. Hát nyilván azok meg a toxinok jelenléte, meg ugye színre, szagra, állagra. Tehát, hogy egy tiszta képed van arról, hogy hogyan élted a hónapodat. És ez mindenképpen ajándék, mert egy idő múlva eljössz arra, hogy nem érdemes magadat becsapni.
Igen.
Mert nem érdemes, nem éri meg egyszerűen.
Tehát akkor nagyon, ha jól értem, akkor nagyon fontos az, hogy befele figyeljünk, meg megfigyeljük magunkat, hogy mit tettünk igazából magunkkal. De hogy itt az is ugyebár nagy probléma, hogy amit mondtál, hogy jaj, úgy nézünk rá, hogy gusztustalan, meg undorító, meg nagyon rossz a megélésünk, de ez mind onnan fakad, hogy már ezt láttuk. Tehát, hogy érted, a szüleink, anyukáink, többi nő a családban, ismeretségben, barátnők, stb. Tehát, hogy nincs egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen úttörő nézet ezzel kapcsolatban, hogy akkor ezt lehet másképp is nézni, és ez nem egy olyan szörnyű dolog, mint amit gondolunk, meg ugyebár a kirekesztettségérzés, amikor az ember menstruál, főleg, hogyha valaki fájdalmasan menstruál, és akkor el kell menni dolgozni, vagy éppen valaki sportol, vagy stb., hogy ilyenkor tényleg vissza kell venni, vagy meg kell beszélni magunkkal ezeket a dolgokat, hogy adunk egy kis időt erre. De hogy ezek nagyon-nagyon olyan dolgok, amit tényleg kicsit így jobban kellene edukálni.
Igen, ott kezdődik az egész, hogy inkább okozok másnak csalódást, de magamat nem csalom meg. Mert sokba fog kerülni. De nyilván először az ember megfizeti az árat, és utána kezdi el a magának való hűséget, és a magának való őszinteséget gyakorolni. Kevés embert ismerek, aki ezt fordítva csinálna. Tehát, hogy nincs ezzel semmi baj, csak legyen egy tiszta képed arról, hogy amit ott látsz a betéten, az a valóságod, a belső valóságod. Így élte meg az előző hónapot, és azért kell ennek örülni, mert most van lehetőséged a következő hónapban valamit másként tenni. Vagy ha szép és jó a látvány, akkor csinálj mindent ugyanúgy, mint eddig, mert akkor minden oké. És a kirekesztésvel is, hogy egy kicsikét átállítani a fókuszt, hogy ez most a valóság, hogy tényleg a kirekesztést kell megélnem, vagy inkább a lehetőséget abban, hogy most elvonulhatok, mert hogy én megengedem magamnak, mert nem akarok magamnak csalódást okozni azzal, hogy olyankor is dolgozom, amikor nem állok rá készen. Viszont egészen másra meg nagyon készen állok, mert annyira elvékonyodik a fájdalom a látható és a láthatatlan világok között. Annyira le tudom hozni a túlsó világnak az információit, a megérzéseimet, de nem úgy reális, ahogy megélem, felvillannak a hírek. Tehát, hogy megérkeznek a hírek, de a realitása az majd később fog megérkezni. Nagyon oda kell figyelni, hogy mit üzen ilyenkor a belső világ. És ha ezt elmulasztom, akkor elmulasztok valami nagyon fontosat magamról, magamból, a saját bölcsemmel való mély kapcsolódást, ami ilyenkor lehetséges. Visszahúzódásban, holdkunyhónak szoktuk nevezni, vagy vörös sátornak, és mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy építsen magának egy ilyen bunkit, egy ilyen kunyhót, és ez lehet akár, hogy veszek egy ilyen pihepuha vörös takarót, és magamra burkolom, és azt mondom, hogy bocs, ne zavarjatok, a barlangomba vagyok, belépés csak saját felelősségre, vagy valami. Szoktunk is táblát készíteni a kislányoknak, amikor elkezdenek menstruálni, hogy mostantól jogom van visszavonulni, mert megengedem magamnak. Mert hogy nagyon nagy a tét.
Igen, egyébként ez a megengedés, ez nagyon fontos. És egyébként olyan lehet szerinted, most a saját tapasztalatról beszélek, ha már itt tényleg tabukat döntögetünk, meg ilyen őszinték vagyunk, hogy mondjuk azért kap valaki egy fájdalmasabb menstruációt az előzőekhez képest, mert egyszerűen arra tanítja az élet, hogy próbáljon meg most magára figyelni, és akkor is pihenni, hogyha eddig széthajtotta magát. Most én arra gondolok, hogy nekem korábban nem voltak olyan fájdalmas menstruációim, és mindenkitől azt hallottam, ha majd születik gyermeked, akkor ez egyre kevésbé lesz fájdalmas. Na nekem most, ahogy a második kislányom megszületett, ő most 7 hónapos, nekem most van a legfájdalmasabb menstruációm, és talán azért is, mert hogy széthajtottam eddig magam, és amikor most az első 2 nap konkrétan feküdnöm kell, mert egyébként nem bírnám ki, és nem gondolnám, hogy szervi bajom van, mert kivizsgáltattam magam, meg ilyenek, szóval, hogy olyan, mintha egy ilyen üzenet lenne, hogy igenis, vegyél vissza, mert most arra van szükség. És utána egyébként helyreáll a dolog, csak addig.
Igen, Ildikó, abszolút igazad van. A fájdalom olyan, mint egy 2 éves gyerek. Addig rángat, amíg oda nem figyelsz rá.
Igen.
Egyébként. És hogyha azt mondod, hogy kus, akkor is rángat, mert 2 éves gyerek. Szóval kusoltathatod, de nem fog, mert a belsőd szeretne veled egy nagyon őszinte kapcsolatba kerülni. És ő mondta már régóta, ugye mondta már régóta, hogy Ildi, ülj már le a seggedre, ne rohanj már annyit, mert azt mondta, hogy jaj, már csak ezt kell kibírni, már csak ezt kell kibírni. És eljön a pillanat, amikor nincs tovább, nem lehet kibírni. És akkor összehúzódik, és görcsöl, és rángat, hogy na most akkor egy kicsit lefekszel tényleg? Ezt kellett tennem, érte? Hát jó, felőlem, de akkor legalább 2 napig fekszel, és csak az eget nézed, és akkor ugye föllélegzel, és akkor megtörténik az, amit hát nem kellett volna fájdalom árán.
Igen. Ez a tipikus, amikor még nem fáj eléggé, akkor még széthajtjuk magunkat.
Igen.
És akkor hát igen.
Azt szokták ajánlani, hogy ilyenkor a fájdalmat csapd a hónod alá, engedd, hogy vigyen, engedd, hogy átadja az üzenetét. Mert aki küzdve lenne, aki görcsoldóval, és nyilván most nem azt akarom mondani, hogy nincs az az állapot, amikor ne lenne nagyon nagy segítség a görcsoldó, de akkor is nézzek mögé, hogy mi a gyökérok, hogy miért kell görccsel reagálni a szervezetemnek arra, hogy egy kicsit már húzódjak le. Tehát, hogy érted, de csapd a hónod alá, engedd, hogy vigyen, engedd, hogy üzenjen, mert akkor, ha átadta az üzenetét, akkor legközelebb talán hamarabb hallgat rá. Nem kell, hogy eljuss ebbe az állapotba.
Igen, egy kicsit nagyon fontos az, hogy befele tudjunk figyelni, meg elengedni a dolgainkat, mert ezek tényleg nem érnek annyit egyáltalán. Hát igen, erről a menstruációról rengeteget lehetne egyébként beszélni, de most már nagyon-nagyon sok mindent érintettünk, úgyhogy kicsit térjünk át egy ehhez szorosan kapcsolódó témán, ami szintén a szakterületed, ez nem más, mint a nőiség. És első körben arra lennék kíváncsi, Tünde, hogy te így hogyan jellemeznéd a nőiséget? Tehát, hogy Mi számít nőiségnek?
Nagyon megfogtam, mert 14 éve foglalkozom ezzel, és imádom a definíciókat, de egyébként olvassátok el, hogy a Wikipédia mit ír a nőről, ki fogtok akadni, most nem akarom a poént lelőni. Mindegy, azon horgattam fel először, amikor elolvastam, mert mindennek a definícióját először megnézem, és egyszerűen nagyon nehéz ezt megfogalmazni nekem is, ami szintén azt mutatja, hogy ez is egy nagyon erős tabu lehet, hogyha nekem, akinek annyi szava van mindenre, egyszerűen nem tudnám megmondani, és hogy tényleg itt mondanám azt, hogy hold minőség, meg ő az erő maga, hát ő sakti, aki nélkül síva, ugye a férfi erő sáva lenne, halott lenne, tehát ő az, aki mozgásban tartja az életet, ő az, aki manifestál, aki létrehoz, aki a szellemit lehozza az anyagba, megteremti. Tehát látod, tehát én nagyon sokat tudok mondani, nem tudok egy mondatot mondani, ami ugye az eszenciáját, vagy a lényegét összefoglalja. És én csak arra törekszem, hogy ezt az egy mondatot megtaláljam, úgyhogy majd szólok, ha megvan. De ugye, számomra a nő, hát ezt jelenti, ugye visszatükröző minősége van, visszatükrözi a férfi minőségét, a nap erejét, ugyanakkor ő egy olyan hatalmas erő, ami mozgásban tartja az egész világot, de nagyon lágyan, nagyon finoman, mint a víz, és hihetetlen kitartó erővel.
Azért is kérdeztem egyébként, ezt is teljesen megértem, hogy ezt nehéz így definiálni, mert ugyebár a mai világunkban ömlik ránk a szexualitás, meg hát most ezt csúnya szóval mondom, de a pornográfia, meg minden ehhez kapcsolódó dolog. Tehát, hogy kimegyünk az utcára, már mindenhol látunk mesztelen nőket, teljesen más világban élünk, mint most. De mégis azt érzem, hogy a nőiségről meg nem tudunk, ami igazán a lényi dolog lenne. Ezért is kérdeztem, hogy a te nézőpontodból ez mit jelenthet. De akkor inkább átvinném arra a kérdést, hogy hogyan tudjuk megélni a nőiségünket, vagy a női energiánkat, hogyan tudjuk ezt így egyensúlyba hozni magunkban, hogy jól tudjunk funkcionálni minőségben is.
Hát azt tapasztaltam, hogyha képes egy nő arra, hogy élje az ő ciklusát, akkor tud a lényegében maradni, ami a kreativitás, a teremtés, az élet továbbadásának lehetősége, a gondoskodás és a táplálás. De hát ez a ciklus, ez azért elég tág fogalom, mert először is van az életünknek is egy ciklikus változása, tehát van egy évkör, ha úgy tetszik, ahol vannak életfeladatok. Tehát az életfeladatom az mindent meghatároz. Annak rendelődik alá az évköre, tehát a tavasz, a nyár, az ősz és a tél. Tehát, hogy túl azon, hogy ismerem, hogy mi az életfeladatom, tisztelettel kell adóznom annak, hogy mi lehetséges a külső világ szerint. És ha azt be tudom hozni, mint hogy például most ugye novembert írunk, most a befelé fordulás ideje van. És most mondhatnám azt, hogy gyerekek, legyünk termékenyek, meg teremtsünk, meg vessük el a magokat, abból nem lesz semmi, ha én most kimegyek magukat ültetni. Sokkal inkább van most ideje annak, hogy betakarítsam a termést. Amit eddig csináltam, azt most szedegettem szépen, ugye most van a szüret ideje. Tehát, hogy tiszteletben tartom az évkörrendjét, és ehhez még alkalmazkodik egy holdciklus, tehát most például új hold ideje van, ami a visszahúzódás ideje. És látod, hogy ez egy ilyen nagyon bonyolult szövedéket jelent, és először, amikor elkezdtem ezt figyelni, akkor azt éreztem, hogy ez egy lehetetlen küldetés, de aztán azt vettem észre, hogy a testem ezt magától csinálja. Hogy egyszerűen annyira szépen alkalmazkodik a külső rendekhez, hogyha azt érzem, hogy úgy flottul és magától mennek a dolgok, nekem az a jele, hogy akkor most a helyemen vagyok. Ha pedig elkezdődik az erőfeszítés meg a kilódás, akkor valamiből kimozdultam.
Ez a teljesen
volt ciklusomból mozdultam ki, vagy olyat akarok, ami nem az évszaknak megfelelő, vagy pedig az életfeladatomnak nem megfelelő, amit éppen csinálni akarok. És akkor korrigálok, és újra teremtés. Én tanulok növényismeretet, és azt mondták, hogy az a te növényed, ami karnyújtásnyira van tőled, amiért föl kell mászni, meg kepeszkedni, ezt nem neked rakták oda. Ezen úgy elgondolkodtam, hogy ez vajon a valóságban is így van. És azt vettem észre, hogyha ciklusomban vagyok, és pont ezt jelenteni nekem a női minőség, hogy tényleg karnyújtásnyira itt van minden, amire szükségem van, és ez legyen elég. Mert akkor vagyok benne a rendemben, amikor észreveszem ezeket a lehetőségeket, amelyek itt vannak most. Uh-huh. Ugyanígy ugye az életfeladat, hogy most itt vagyok 53 évesen, de van még egy 14 meg egy 17 éves gyerekem, akiről gondoskodni kell, és reggelente felkelni, megkenni a zsuzsonnát, stb. Pedig az életszakaszomat tekintve ugye a hagyaték átadása, a tanító időszaka jött el. És ez egy óriási ellentmondás is lehet, mert egyfelől még a gondoskodó minőségben is benne kell lennem, ugyanakkor pedig már a tanításban. És hogy borzasztó nagy életenergiát igényel mind a kettő. Így hát elhatároztam, hogy a legelső életfeladatom az, hogy én ezt a gyereket világra hoztam, én ezt a gyereket fel kell, hogy neveljem. Ő az első, és a maradékot fogom majd a többire át irányítani. Képzeld el, hogy mióta ezt elhatároztam, sokkal könnyebben mennek a dolgok. Amíg próbáltam a hivatásban kiteljesedni, mert ugye én is pénzkereső vagyok, és a gyerek volt a másodlagos, hogy jaj, most vagy van kaja, vagy nem, kenj egy szendvicset magadnak. De nem. Tehát amikor a gyerekem megáll előttem, és azt mondja, hogy anya, mi a kaja, akkor én vagyok az, aki szerződtem az ő táplálására. És hogyha ő tud a prioritásban lenni, akkor a maradék időmből sokkal hatékonyabban tudok gazdálkodni. És itt azt akarom mondani, hogy ha kimozdulok a rendemből, az nagyon sokba kerül, főleg életenergiába.
Fú, ez amiket mondtál, annyira sok minden volt, és annyira nagyon mindegyik egy csodálatos gondolat, és most nagyon magamat látom ebben, amit mondasz, ez a gyerek, és hogy mi a te életfeladatod, és hogyan tovább, hogy az annyira tudok rezonálni, amikor azt mondod, hogy ha az utadon vagy, akkor minden megy. És ezek én tapasztaltam is a saját életem során, hogy akkor úgy áramlok, és akkor úgy jönnek a lehetőségek, és akkor minden, nem azt mondom, hogy tökéletes, de úgy könnyedén mennek a dolgok. Viszont az elmúlt években nagyon sokszor tapasztalom ezt a ráfeszülést, olyan, mintha így nem akarna, és még egy akadály, és még egy, és még mindig van rosszabb, és még mindig van rosszabb, és na erre a gondolatra én nem is gondoltam, hogy igen, itt vannak a gyermekeink, és meg a gyermekeink vannak, akkor nem az van, hogy akkor mi, én vagy én vagyok, hanem akkor ők vannak első körben, és akkor őket kell ellátni. De akkor jól értem, az, hogy a női mi voltunkat megéljük, az ahhoz is kapcsolódik szorosan, hogy fölismerjük, hogy milyen irányba kell mennünk. Tehát,
hogy mi az élet
önmagunk
feladatunk.
Megtalálás. És ezt hogyan lehet megtalálnunk? Tehát milyen módszerek vannak erre? Hova kell járnunk? Ki tud ebbe nekünk segíteni?
Hát az első körben ajánlanám az Évkör című, vagy Életkör című könyvet, ahol a 13 életszakasz kristálytisztán le van írva. És az is, hogy ez nem egy lineáris sorrend, mert mondjuk a sötét anya, tehát a halál archetípusa megjelenhet a 6 éves kislánynak, a szegénynek meghal az édesanyja. Akkor ő azokat a minőségeket meg fogja élni már 6 évesen. Illetve meg tud jelenni a szerető életszakasza akár 80 éves koromban is. És a középen ezt úgy képzeljétek el, mint egy virágszirom, tehát ez a nő élete. Középen van az átváltoztató, az a nagy kozmikus méh, amikor hogy bezuhansz a semmibe, azt se tudod, merre vagy arccal előre, szétzilál az élet, nem látod, hogy mi van, az a nagy alkimia, aztán egyszer csak ott vagy valahol. Hogyha beteljesedik az egyik sziromban az életfeladat, ha azokat a készségeket kimunkáltad, amit őt adni tud, tehát ez az életfeladat, akkor jön az átváltoztató, megint ugye az alkimia darabjaidra esel szét, megtisztulnak a darabok, és aztán kilök valamerre az élet. És hogyha ezt türelemmel meg tudom várni, hogy és most mi a következő feladat, mert azt is így az arcomba tolja. És azt tapasztaltam, hogy az összes többi pedig kihívás és akadály. Hogy jól választasz el, mert ugye a népmesében is több bénán választanak első körbe a népmese hősei. Én is imádok vizsgára készülni, ugye színes filcek, minden, és akkor egyszer csak hozza az élet, hogy anya, beteg lettem, a rohadt élet, most tehetem le a színes filceket. Egy lepánylázott páltot úgy érzem magam, hogy itt hasíthatnék a remek agyammal, írhatnám a jobbnál jobb könyveket erre, itt teját kell főznöm, most ez komoly, nekem kell teját főzni. És amikor megadom magam, és azt mondom, hogy oké, nem érdekelnek a színes filcek, mert ez a gyerek most kér tőlem teját, 10 év múlva már nem fog tőlem kérni. Ez a fontos most nekem, akkor valahogy meg valahogy mégiscsak meg tudom tanulni azt az anyagot. Tehát hihetetlen. És most már tényleg nézem, és akkor így mondom, hogy látom, guru, hogy miben mesterkedsz. Hogy mindig próbál kibillenteni. És tudod, mi még a legnagyobb tévedés? Hogy azt gondoljuk, hogy a gyerek kell, hogy az első az életünkben, hogy ő legyen az első helyen, de ez nem igaz, mert a párom, mert Isten teremtette a férfit és a nőt, hogy ketten legyenek egy testé. És nekem ez volt még hatalmas ébredés, hogy Úristen, én nekem minden a gyerekekről szólt, és pont azt a szövetséget hanyagoltam el, ahonnan az életerőt tudnánk nagyon magas szinten áramoltatni. És egyébként a férjem teológiai végzettséggel is rendelkezik, és mondta, hogy ott volt egy ilyen feladat, hogy ha menteni kell a családot egy égőházból, mi lesz a sorrend? Először a feleséget. És úgy leakadtam, hogy hát a legkisebb gyereket, hát hogy? Nem, a feleséget. Na és akkor ezen elkezdtem tűnődni, hogy a mi életünkben ez hogy van, hát nyilván én mindig a gyerekeket mentettem volna. És mióta ezt is a helyére tettem, ne gondolt, hogy több idő lett az uramra, csak azóta legalább így az agyamban van, hogy ő az első, aztán a gyerekek a többi, de valahogy minőségben máshogyan kapcsolódom hozzá, mert lehet, hogy csak fél óra jut neki egy nap, de az minőségben akkor nagyon ott van. És a gyerekeknek meg jut a maradék, meg ugye nekünk már nagyon ketyeg az idő, mert 2 gyerek már kirepült, és látjuk, hogy ez tényleg ennyi volt az egész. És nagyon érdekes. Emlékszem, hogy milyen szenvedéses volt ez a 7 hónapos kor, meg izé, mert ugye aki intellektuális, aki tele van az agya okossággal.
Meg betegségek is, akkor igen, csinálom, de nem tudom csinálni, mert most ez beteg, most az beteg, nincs hova,
igen, és akkor, hogy ott ülök a játszótéren a kislapáttal, meg a homokkal, és azt érzem, hogy ezt most komolyan nem hiszem el, hogy most itt nekem várat felépíteni, és még élvezni is kéne. és amikor ugye bele tudok ebbe lazulni, vagy bele tudok oldódni, akkor meg ott van mellette az a nem várt kegyelem és ajándék. Mert hogy mindig megkínál az élet, hogy az igazit válasz. És onnan tudod, hogy az igazit választottad, hogy flottul mennek a dolgok és lazán. Ha küzdesz, mint malac a jégen, akkor rosszul választottál. És a technikát kérdezted, képzeld el a jóga. Tehát a Himalája tradíció, ahol tanultam, azt mondta, hogy onnan tudod, hogy jól gyakorolsz. Úgyhogy elégedettebb vagy. Másik, szeretettelibb vagy. Ha ez a kettő hiányzik, akkor valami tévedés van, akkor próbáld újra, kezd újra. És hogy honnan tudom meg, hogy mi az én életfeladatom, tehát túl azon nyilván egy könyvből be lehet úgy lőni, hogy na most te nyilván az anya életszakaszában vagy, de amikor mondjuk hazatoppan az urad, akkor meg nyilván be tudtok csukodni a szobába, akkor meg jön a szerető, tehát hogy ez azért gyorsan is tud váltogatódni. De például én a jóga technikájával egy kontemplációs vagy imaginációs gyakorlatban tudtam meg, hogy mi az én küldetésem, és egyébként minden évben ezt meg is csináljuk év elején, hogy mi a küldetésem, ami miatt ide születtem a földre, mert minden más annak rendelődik alá. És évről évre ez változik, és úgy érzem, hogy ez olyan, mint egy brilliáns, hogy van valami, amiben én ügyes vagyok, ezért kaptam ezt a testruhát, meg ezt a sok-sok készséget, de most éppen a reménység oldalamat kellett felcsillantani, mert most ez teljesíti be a küldetést. Egyébként minden év elején, január 1-én a célok workshopban ezt meg szoktuk határozni. Tehát ez egy technika, egyszerűen ez egy technika. És biztos vagyok benne, hogy vannak más technikák is. Azért, mert az én elképzelésem magamról, meg ugye az illúziói magamról elhomályosítják azt az igazit, azt az egyet, ami miatt itt vagyok a Földön. És onnantól fogva marha nehéz, mert olyan, mintha sötétben tapogatóznál. De például az urammal minden év elején leülünk, és meghatározzuk, hogy a családi működést ebben az évben hova szánjuk. Mi a személyes fejlődés az Andrisnál, a Gyurikánál, nálam, és ezt hogyan mérjük évvégéig, matematikus ő szeret mérni. És akkor tudod, így megvan mindenkire személyre szabva, akkor a családunk az otthonunk. És akkor így belövünk mindent, hát ez egy ilyen nagy éves elhatározás, és akkor így csoportosítjuk a családi energiaforrásokat, és akkor ez már megint egy könnyűség tud lenni, hogy akkor csak meg kell néznünk, hogy melyik feladatot éppen mikor, ki és hogyan. Mert van egy globális átfogó cél, egy életfeladat, ha úgy tetszik, aminek alárendelődik ez az esztendő, és mindenki abban teljesedik ki, ami az ő küldetése.
És ez fantasztikus.
Elhatározzuk, tehát hogy nagyon nagy tudatosság kell ehhez egyfelől, mert utána tudsz belelazulni, és utána jön a flow. De először tudni kell, hogy ki vagyok én, mi a dolgom a világon, ugye a személyes életfilozófiámban jó, hogyha nincsenek lyukak, tehát hogy hogyan keletkeztem, hogyan fogok meghalni, és ez ugye ez filozófia, tehát ez nem vallás. Hol tart az én életem, mi az én életfeladatom, és onnantól fogva a napok már így flottul vándorolnak. Ugye jogaterapeutaként mindig ezzel kezdjük, mert aki hozzám jön, az meg van zavarodva, tévesen észlel, azért, mert pont a fő célt nem tudja, hogy miért is vagyok én a világon már most. Tőlem, ha ezt megkérdezed, én el tudom mondani. Az én küldetésem most a reménység átadása. Őt nem én határoztam meg, ott volt ugye, kontempláció volt felragyogott, ez a szó, leírtam bután, aztán nézegettem, az egész évem erről szólt. Ugye, mert hogy vagy meg a szeretet, meg mit tudom én, tehát ilyen érdekes dolgok után az év végén, amikor összegzem az évet, akkor rálátok arra, hogy jé, hát ez tényleg erről szól. Most nekem tök laza az éve, mert be van írva a naptáram, hogy ez az év a reménység év, az minden ennek rendelődik alá, ez a küldetés. És tudod, például a rendőrségnél látok ilyet, hogy ott van a jelmondat is, tehát szolgálunk és védünk. Tehát a rendőrnek emiatt tök könnyű az élete. Te tudod, hogy a ti otthonotok minek a háza? Hogy mi a ti otthonotoknak a jelmondata? Régen a nemesi családoknál ez ki volt írva? Hogy a hazáért, amit tudom én, és volt hozzá jelkép, hogy a mi családunk ebben ügyes. Én itt kezdenék mindent. Hogyha meg tudom határozni egyénileg, családilag, hogy mi a szándék, mi a küldetés, akkor az összes többi alá fog rendelődni. Mert azok a megvalósítás eszközei, ha tudom a fő célt.
Csodálatos dolgokra hívott fel a figyelmet, de tényleg, de ez látszik is, hogy olyan szinten mozogsz ebben a spiritualitásban, meg ezekben a nyitottságokban, hogy ide azért nagyon sokat kell az embernek tanulnia, meg lépkednie, meg nagyon nagy magasfokú önismeret is szükséges ahhoz, gondolom én, hogy egyáltalán erre a szintre úgymond hogy eljussunk, és mi is fölismerjük azt, hogy tényleg igazán mi a fontos. Egyébként több dologra is reflektálnék, mondtad ezt a játszóteres kislapátos dolgot például, hogy nagyon sok szülő szerintem, vagy főleg anyuka azért is érez bűntudatot, mert ugyebár várja a gyermeket, megfogam, megszületik ki, hogy és a többi, elkezd nőni, stb. És akkor egy idő után azt érzi, hogy igen, tök jó, hogy itt van a család, meg a gyerek, de hogy ott én, akkor hol vagyok én? És most nem csak saját magam példájából beszélek, hanem úgy általában az anyuka ismerettségekből, meg a visszajelzésekből, hogy jön utána egy ilyen bűntudat, általában ezek a tipikus ősanyáktól, hogy hát te neked nem a gyerek az első, neked vannak más terveid is, te más is szeretnél csinálni. És ugyanakkor itt megreked az ember. Tehát, hogy miért baj az, hogyha másra is vágyik? Értem én, és itt jön az a gondolat, amit mondasz, hogy de azért ilyen nehéz ezen haladni, mert nem tudjuk ezt elengedni, hogy akkor most milyen jó. Nagyon nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt ebben a pontban, hogy oké, akkor igen, szerettem volna gyereket, de itt vagyok most már én is, hogy valami történjen velünk. A másik pedig az, hogy a párkapcsolat, ez nekem egy ilyen veszőparipám, meg igazából Fruzsinak is, mi teljesen abba hiszünk, tehát hogy egy jó család működésnek az alapja az az, hogy jól működjön a férfi és a nő. Tehát onnantól kezdve, ha nincs meg ott a stabilitás, az egész család egység borul. Tehát ott a legszorosabb egységre van szükség minden értelemben.
Még szeretett szövetség, igen.
Igen, meg a másik az, hogy ha nézd nincs meg, akkor sokkal nehezebb lesz a gyermekvállalás és a gyermeknek a nevelése. Mert én saját tapasztalatom mondom, hogy mi olyan nehézségekkel néztünk szembe a gyermekeink születése után, nagyon sok ilyen betegség, meg egyéb dolgok, amikre nem számít az ember, vagy nem kalkulál. Nyilván nem olyan életbevágó dolgok, de azért megviselik az embert, meg a kapcsolatot. Ha ez a stabilitás nincs meg, akkor az ember nagyon el tud menni így ebbe az irányba egymás ellen. Tehát, hogy igen, ezek nagyon fontos dolgok, amiket mondtál. Még számomra olyan kérdés is fölmerült, hogy mondtad most ugyebár ezt, hogy akár könyvekből is meg lehet nézni ezeket az életfeladatokat. Én is nagyon sok olyan, hát ilyen nem is gurúkat ismerek, de olyan tanításokat, amik tudnak segíteni abban, hogy az ember így megtalálja azt, hogy mire is van hivatva igazából. De hogy ha valaki így el van akadva a nőiségében, a nőiesség, nőiség az most nagyon relatív, hogy kinek mit jelent, hogy külsőt, belsőt, spiritualitás női szinten, de hogy hogyan tudjuk akár egyénileg gyógyítani ezeket a női energiákat. Tehát fölismerjük azt, hogy mi nem vagyunk, el vagyunk akadva a nőiségünkbe, akkor tudjuk ezt egyénileg javítani, vagy szükségünk van segítőre?
Hát egy kicsit nézzük meg, hogy a nő hogyan tudta, hogyan tanult régen a nőiségről, mindig csoporton belül, mint ahogy a gyerek felneveléséhez is egy egész falu állt rendelkezésre. Tehát ez a fajta elszigetelés, ez valami egészen elképesztő, és egy óriási csapás minden nő számára. Tehát azt tapasztaljuk, hogy egy nő, ha fejlődni szeretne, ha szeretne a nőiségében növekedni, akkor meg kell találnia azt a női kört, ahova ő tud kapcsolódni. Tehát előbb-utóbb mindenki ott köti, mert hiába fürdeted önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, mondja a költő. És a nőknek ez a nővéri kapcsolat, ez a szövetség, ez elkerülhetetlen a fejlődéshez. És én magam is először a magányos farkas útját jártam, rengeteget lehet könyvekből tanulni, nagyon-nagyon sokat, de legtöbbet egymás történetéből tudjuk tanulni. És van a nők között egy olyan nővéri szövetség, illetve ami hát, igen, eléggé eltorzul, ugye, mert hogy elkezdődik a harc, hogy ki lesz az alfa nőstény, aztán ha ez úgy marad, mert hogy hát a társadalom ugye inkább elszigetelni próbál, mint sem, hogy szövetségeket létrehozni, ugye a szövetség az mindig nagyon-nagyon erős tud lenni. Tehát a női körökben ugye ott kezdődik az egész, hogy megpróbálunk együttműködni, asszertíven kommunikálni, és ehhez ugye jó, hogyha van egy jó vezető, aki tartja ezt az egyensúlyt, de hogyha egy jó fajta női körre talál egy nő, ott tud a leggyorsabban fejlődni egyénileg. Nekem is van egy női kör, 14 éve velük kezdtem el tanulni, minden 2 hónapban összejövünk, fél napra, egy napra, és ez tud minket továbbvinni. Így tudok én is nagyon jó női kör vezető lenni, hogy van egy kör, ahova én is beledőlhetek, ha nem vagyok jól. Ott nyugodtan meghalhatok, széteshetek, elmondhatom a legnagyobb problémáimat, amit egy férj nem tud hova rakni, mert ő nem nő, nem tud, neki nincsenek ilyen problémái. Tehát én azt mondom, hogy nőnek soha nem volt ennyi lehetősége a tanulásra, mint nekünk. És hogy nem is csoda ez a mohóság, ez a tudásszomi, mert anyánknak, szegénynek nem adatott meg, mintha helyettünk is tanulnánk, meg nagyanyánk, dédanyánk helyett. És szívjuk magunkba a tudást, de ez egyedül nem fog menni. Nekem nem állt rendelkezésemre, édesanyám máshol volt neki akkor dolga, amikor megszületett a negyedik gyerekem. Azt hittem, hogy belehalok, vagy hogy kész, nekem végem van. Az lett a megoldás, hogy a tanítványaim közül kerestem olyanokat, aki ide jön a mi kis házikunkba, amíg mi elvonulunk az urammal a kis nyaralunkba, és akkor ő itt szépen el van a kis kertes házikóban, 4 gyerekkel, mi meg ott el vagyunk végre kettesben. És erre jöttem rá, tehát a nővérek húztak ki a csávából, és azok segítettek abban, hogy megerősödjön a kapcsolatunk. Vagy amikor picike volt, ilyen 7 hónapos baba-mama kört tartottam, hogy legalább együtt főzünk, mert már sokszor arra nem volt energiám. Hetente 3-szor nálam voltunk, 2-szer a Móniéknál, megtanultam paradicsomos levetkőzni, közben a gyerekek ott kezdették egymást a kis-kis kígyóval. Tehát egyszerűen a túléléshez egy másik nőre van szükség. És régen ugye ott volt a bölcsnő, a nagy anya, szegény nagy anyák, meg ugye most gondozzák az időseinket, meg ugye járnak még dolgozni, nincsenek nagy anyák, nincsenek bölcsnők, nincsen segítségünk, és ez valami iszonyatos. Ha nem fogunk össze, akkor vége a világnak. Mert nem tudnak egészséges utódok kinevelődni. Egyedül nem vagyunk rá képesek, én azt gondolom. Nem vagyunk rá képesek olyan minőségben. Úgyhogy meg kell találni a női kört.
Ezzel is teljesen tudok rezonálni, olyan, mintha ezek ilyen elfeledett dolgok lettek volna, és egyébként őszinte leszek, ezekről én sem hallottam, tehát amikor a gyermekágyas időszakról volt egy podcastunk, lehet, hogy ismered Miskovics Kobza Mesőt,
igen.
Ővele beszélgettünk, és ő is ezekről a női körökről mesélt, hogy ezek mennyire tudnak segíteni, és akkor döbbentem rá, hogy bakker, ilyen létezik. Csak ilyen, mintha ezek el lennek így bújva, mert annyira még nem fedezte fel az ember, vagy nem jön így szembe, hogy vannak ilyen lehetőségek, de hogy teljesen hiszek ebben, hogy a kulcs az itt lehet, mert tényleg régen, ahogy mondtad, egy falu volt arra, hogy támogassák egymást, meg neveljék a gyerekeket. Nem az volt, hogy anyuka 0-24-ben 6 szerepben tündökölt, és akkor a nap végén kiégve zuhant be az ágyba. Szóval, hogy igen, azért ezek olyan dolgok, amikre szükség lenne. Úgyhogy igen, ezt majd bele fogom írni a kommentekbe is, vagy igen, a komment szekcióba, hogy érdemes ezeket a női köreket fölkeresni, vagy ha esetleg van ajánlásod ezekre, akkor azt majd utólag is szívesen várom, és akkor feltüntetjük a komment részben.
De ha megnézed, ott vannak a női körök, ugye, amikor én vártam Andriskát, akkor a márciusi babára várok fóruma. Tehát, hogy azért vannak ott csoportosulások, babakörök, igen, de sajnos az nem az igazi, tehát hogy az élő személyes kapcsolatot nem tudja pótolni ez a fajta minőség. És azt tanácsolom, akinek nincsen női kör a környezetében, az hozzon létre egyet. És nem kell nagy dologra gondolni, mert akkor lehet hímzőkör, vagy főzőkör, vagy akármi, de ha már 3-4 nő összejön, és hát mondjuk ilyen azért fontos, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket jó megtartani, és ez az együttműködés, vagy együttműködő kommunikáció alapelvei, hogy ne legyen az, hogy plegykakör, vagy egymás lehúzása, meg észosztókör, mert az ugye nagyon hamar szétzilálja, de szerencsére erről már lehet tanulni, mert hogyha egy nő képes magáról gondoskodni, hogy a saját energiaszintjét feltöltse, akkor a párkapcsolata nagyon jól fog működni. Mi azt tapasztaltuk, hogy akkor esik szét egy család, hogyha egy nő kimerül, nem tudja magát föltölteni. Illetve ez nem csak a nőre vonatkozik, tehát a férfinek is fel kell magát tölteni, a nőnek a menstruáció a második máj, a férfinek az izzadság. Tehát nekik minden hónapban azért többször jó alaposan meg kell izzadni, tehát fát vágni, vagy olyan munkát végezni, amivel ugye jól ki tud hevülni a teste. És gondoskodni kell mindenkinek arról, hogy a saját energiáját feltöltse. Egy női közösségben ez nagyon gyorsan meg tud történni. Tehát tényleg, hogy egy hónapban egyszer egy találkozó, az utána tényleg egy hónapig az ember el van, mint a befőtt, mert ott jól kiröhögi magát, kibőgi magát, teszik egy jót. Nem lehet elmondani, hogy milyen csodák történnek egy női körben. Azt meg kell tapasztalni, létre kell hozni, ha nincs a környezetedben.
Ez most meghozta a kedvemet, úgyhogy ennek utána fogok járni mindenképpen. Szuper. Jó, és akkor hát tudom, hogy most én beszélgetnék itt órákat veled mindenféle témáról, de lassan ugyebár a végére fogunk érni, és még nekem egy olyan kérdésem lenne, Tünde, ami szintén a nőiséghez kapcsolható, de más irányba, hogy ugyebár ahogy beszéltük a szexualitást, hogy most tényleg a csapba is ez folyik, de mégsem igazán intim környezetben én úgy gondolom, hogy hogyan lehet szerinted jól megélni a szexualitást, mi számít egy jó és egészséges megélésnek?
Igen, hát ugye itt is ugyanolyan tévedések vannak, mint a menstruációnál, mert hogy az meghatározó tud lenni, amin a szexualitás kondicionálódik. És itt már ugye nagyon-nagyon nagy a különbség közted és köztem. Az én időmben, amikor egy Stern magazin valahogy bejutott oda a a Veres Pali bácsi Beszélnünk kell róla könyv mellé, ahol ugye ábrák nem voltak, csak a szöveg maga, akkor ugye az embernek volt egy statikus elképzelése, hogy minek is kéne ott történni, és mondjuk akkor azon kondicionálódott az ő vágya, vagy elképzelése, amire ugye rámozdult az ő teste. Ugye négy ösztönkésztetésünk van, az önvédelem, az evés, az alvás és a szexualitás. És csak a szexualitás az, ami az elméből fakad, az összes többi testből. És ez azt is jelenti, hogy minden az elmében dől el. Minden azon dől el, hogy mire kondicionálodom, viszont ezt a kondicionálást, ezt lehet változtatni. Nem könnyen, de lehet. Tehát nagyon alaposan utána kell járni, hogy mit is jelent a szexualitás maga. Erre is vannak remek könyvek, majd fogok néhányat ajánlani nektek, szerelmi reflexológia például, ahol az a feltevés, hogy a lingam és a jóni ugyanúgy, mint a fülünk vagy a talpunk reflexpontokat tartalmaz. Tehát egy jó szerelmes együttlétben gyógyítjuk egymást. Ezt a kínai császár orvosa dolgozta ki, hogy a kínai császár isteni egészségét megőrizze. Milyen más lenne így kapcsolódni egymáshoz, hogy hát mi egymást tudjuk gyógyítani. Mondjuk a kínai császár tudta, hogy ha ilyen pozícióban szerelmeskedik a kedvesével, akkor mondjuk azt mondta, tüdejét fogja gyógyítani. Tehát lehet, ugye milyen jó megközelítés? A másik meg, amit a Biblia mond, nem kell messzire mondani. Tehát legyetek ketten egy testé, öltözzetek egymásba, mondja a Biblia. Hát milyen gyönyörű ez? Na, ez a szexualitás. Öltözetek egymásba, legyetek ketten egy test, és megnyílik az Isten országa. Milyen más ez, mint a rejtekemben, ott a sutyomban, ott a testnek a vágyát megélni, és nem arra használni fel ezt az egymásba öltözést, hogy itt a földön megtapasztalt paradicsom, csak előképe annak, ami az égi mennyország. És milyen jó, hogy Isten ilyen testet adott nekem, ami ekkora örömökre képes. Örömöt élvezni, és örömöt adni. És nyilván azért van a rejtekemben ennek a szervrendszere, mert csak egy valakinek nyitom meg. Csak a legméltóbbnak, csak a legtisztább fényt engedem be magamba. És amikor magamba engedem ugye a párom fényét, akkor visszaforgatom bele az én fényemet egy ilyen makrokozmikus körben. Hát ugye a tantrát, a mi hagyományunk is tiszteli, de Borotva Élének tartja, ami nagyon könnyű elcsúszni. Tehát itt én nem nagyon ismerek még olyan hagyományt, amit úgy jó szívvel kipróbálnék Magyarországon, tantrista hagyományt. Én maradok annál, amit a himalájai tradíció mond, és többek között ez a szerelmi reflexológia volt egy ilyen nagyon ébresztő könyv számomra, hogy tényleg ez egy gyógyítás és egy gyógyulás tud lenni. És az még a lényeges a szexualitásban, hogy azt az energiát, amit képes megemelni, azt magasan kell tartani, legalább a szív szintjén, vagy még tovább. Nem engedni visszasüppedni újra meg újra a test szintjére. Tehát amikor megnyitom magam a szerelemben az Uramnak, akkor a szívemet is megnyitom neki, hiszen a nő a szívével ad, a jónival fogad, a szívével ad. A férfi pedig fordítva a lingammal ad, és a szívével fogad. Nem csoda, hogy újra meg újra adni akar, ha energiahiányos vagyok, viszont ugye nőként meg nagyon nehéz befogadni, ha éppen tele vagyok minden mással. És akkor itt vannak a félreértések, hogy szegény látja, hogy energiahiányos vagyok, fel akar tölteni, én meg nem tudok már honnan. Tehát ki kell először ahhoz ürítkeznem, hogy le tudjam őt fogadni, és aztán persze, amikor ez végre sikerül, akkor meg annyira fel tudjuk egymást tölteni, hogy az valami csodálatos. Csak ezt is azért jó lenne tudni, hogy a nő kiáradó szerve az a szívében van, ugye az érzelmeiben, a befogadó szerve a jóniában, és a befogadó szervet azt pedig hát így időről időre ki kell üríteni, például a menstruációval, például a pihenéssel, hogy be tudjam fogadni utána a szerelmet. És hogy a férjemnek ezt a fajta hozzámállását, hogy szeretne velem lenni újra meg újra, ne egy ilyen átoknak fogjam fel, hanem jaj, de jó, mert hogy úristen, még ez is, ugye, mert hogy annyi dolgom, és akkor még ezt is komolyan, most ezt nekem meg kell csinálni, hogy itt most befogadni, amikor tele a búrám. Szóval, hogy ennek meg kell teremteni az időt és a helyszínt. És ugye a Biblia is mondja, hogy ne tagadjátok meg magatokat egymástól legfeljebb rövid időre, mert hogy valahogy ez az isteni tervben létrehozott olyan szerelmes együttlét, ami egy szövetséget nagyon erősen tud tartani. És ugye a libidó vesztés az itt a jogaterápiában mindig egy komoly és súlyos jel az életenergia elvesztésének. És meg szoktuk kérdezni, hogy mi a helyzet a libidóval, mert vissza tudunk következtetni, hogy milyen csatornán folyik el az életerő. És nyilván ugye az életerőt, tehát akkor egy kicsit tehermentesíteni kell magunkat. És ezt ajánlom azoknak, akiknek esetleg ilyen problémái vannak, hogy nézze meg, hogy hol tudja magát tehermentesíteni. Például, hogy a menstruáció napját hogyan tudja megélni, hogy ez egy tehermentesített időszak legyen.
Csodálatos dolgokat mondtál tőle, de teljesen kirázt tőle a hideg. Annyira olyan megfogalmazásokat használsz, amit így abszolút nincs benne a köztudatban. Tehát, hogy így teljesen ezt tanítanám, tényleg, konkrétan az iskolába tanítanék mindent, amit te most így elmondtál nekünk. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a hallgatók is rengeteg ilyen hasznos infót fognak ebből elvinni. És a szexualitásra visszacsatolva még egyébként, hogy tényleg ez annyira meghatározó, hogy jól tudjunk funkcionálni, és azt érzem egyébként, hogy valahogy ide köt ki minden. Tehát ha már onnan beszélünk, hogy nőiség, vagy akár menstruáció, vagy akár zajlanak a napi dolgok, az önismeret, stb. Egy nő életében, de valahogy mindig az lesz a végkifejlet, hogy kezdjünk el magunkon dolgozni, vegyük észre, mi az, amire szükségünk van, mi az, amire nem. Próbáljuk meg elengedni azokat a dolgokat, amik nem töltenek vissza, amik szorongást váltanak ki, és a végén valahogy ez így kitárul, és akkor minden jól tud működni, minden területünk jól tud funkcionálni, akár családi szinten, akár párkapcsolati szinten, hogyha jól értem, akkor igazából lényegében ez itt a végkifejlett ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nem tudom, van-e esetleg még bármit, amit így hozzátennél, nem érintettük. Nyilván ezer dolgokról tudnánk még beszélni, meg kérdezni is, de hogy van-e bármilyen útravaló akár, amit így elmondanál a hallgatóknak, ami így úgy gondolod, hogy akár egy ilyen mag is lehet, amit elültetünk a kis fejükbe, és azt gondolják majd, hogy ebből el tudnak vinni valamit, és fel tudják építeni magukat akár.
Ezt a magot, ezt a szívbe szánom, a szívből könnyebben ki tud növekedni, a fejünkben hála Istennek jó sok mag van. Én azt tanácsolom, hogy legyél magadnak kedves, legyél magadnak fontos, legyél magadnal nagyon szeretetteli, és saját magadat is írd be a naptáradba. Csupa nagybetűvel, csillaggal és szívecskével ajándékozz magadnak én időt, szent szöszmötölés időt, amikor strukturálatlanul telik az a 2 óra, hetente egyszer azért egy fél nap is férjen bele, illetve hát az élethelyzettől függ. És hogy tényleg így a saját feltöltődésedbe fektetett idő azonnal meglátszik a családodon. Tehát, hogy amit magadnak megadsz, az rögtön ki tud sugározni. Ne sajnáld magadtól. Én mióta úgy bánok magammal, ahogy a gyerekeimmel bánnék, azzal a szeretettel, azzal az elfogadással, azóta minden sokkal jobban működik, és nektek se kívánnék más. Tehát bánj magaddal úgy, ahogy a szeretteiddel bánnál.
Köszönjük szépen. Én is üzenem a kedves nőtársaknak, hogy szeressük magunkat, és tényleg néha ölelgessük meg magunkat, mert ügyesek vagyunk, és jól csináljuk, csak hát nyilván nem egyszerű azért ennyi szerepben helytállni. Jó, Tünde, még egy olyan kérdés, hogy hol találnak meg téged a hallgatók, hogyha bárki szeretne veled kapcsolatba lépni, akár mondjuk jógára menni hozzád, vagy valamilyen tanácsadás formájában, hogy hol tudnak téged elérni?
Egy Facebook oldalon tudtok a leghamarabb megtalálni, Aranycsillag Jóga a neve. Ezen rengeteg ingyenes videómat látjátok, ami könnyen lekövethető, és ott látjátok a hirdetést. Például most egy joganidra, egy ilyen mélylazítás tanfolyamon mindenhol online, de személyesen is lehet jönni. Tehát ott azért megtaláltok meg, most megyek a joga konferenciára előadni, otthonom az Ashramom címmel, tehát elég sok rendezvényen azért elérhető vagyok, és az egyéni jogaterápiához meg megtaláljátok az elérhetőséget, hogyha egy kis rendet kell teremteni itt a zavarodottságban.
Szuper! Nagyon szépen köszönjük! A hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk voltak, és akkor 2 hét múlva ismét találkozunk, addig is megtaláltok minket a Válasz az Egyensúlyt Facebook oldalon, illetve e-mailt is írhattok az infókat válaszazegyensúlyt.hu e-mail címre, úgyhogy akkor 2 hét múlva ismét találkozunk, legyen szép napotok és hetetek, sziasztok!
Sziasztok!
Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly podcast adása.
Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és osszátok meg az ismerőseitekkel.